kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az advent kegyelmi idő ahhoz, hogy megszabaduljunk az elbizakodottságtól, az önelégültségtől, hogy meggyónjuk bűneinket, a rejtett bűnöket, és elfogadjuk Isten megbocsátását, hogy bocsánatot kérjünk azoktól, akiket megbántottunk. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Jövőre mintegy 3750 milliárd forintot fordít a kormány családtámogatásokra, amelyek része, hogy januártól 35 évre emelkedik a korhatár a babaváró hiteligénylésénél. Közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Koncz Zsófia elmondta, a babaváró hitel a legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, amit már 260 ezernél többen vettek igénybe 2019 óta. Ennek köszönhetően 221 ezer gyerek született meg, illetve ezeknek a családoknak eddig 2538 milliárd forint összegű segítséget nyújtottak. A korábban 10 millió forintos maximális támogatási összeget 11 millió forintra emelték. A babaváró esetében átlagosan 30,5 év volt az igénylő nők átlag életkora. Családszervezetek családok kérése alapján emelték meg éppen ezért a korhatárt 35 évre, hiszen egész Európában jellemző, hogy a családok egyre később vállalnak gyermeket. Egy háborús időszakban, amikor a gazdasági nehézségek, az infláció, az energiaválság nehéz helyzet elé állította a családokat, Magyarországon nem szűkítik, hanem bővítik a családtámogatási lehetőségeket, jelezte az államtitkár. A háborús hangulatot még a karácsony közelette sem tudja visszafogni Brüsszelben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter a bejegyzésében jelezte, hétfőn az idei utolsó uniós külügyminiszteri tanácsülés lesz Brüsszelben. Hozzátette, a napirendre kerülő javaslatok alapján továbbra sem esett le a tantusz a többségnek, s még mindig nem látják az új realitást. A háborús hangulatot még a karácsony közelette sem tudja visszafogni. Hiába van az asztalon a karácsonyi tűzszünet és a tömeges fogolycsere lehetősége, ma újabb több mint 6 milliárd eurót akarnak a fegyverszállítások költségeire felszabadítani, fogalmazott a tárca vezető. A 15. Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválon hirdették ki a fajta mézek versenyének eredményét és az év legjobb magyar mézét. 2024-ben az év kiváló magyar méze a szolnoki Gulyka László akácméze lett, amely elnyerte a legjobb akácméz kategória fődíját is. A legjobb vegyes virágmézet a váckisújfalui Bodnár méhészet készítette. A legjobb napraforgó mézet pedig Borhi Brigitta örményesen. Fajtaméz kategóriában a kaposmérfői Hanzer Robert hársméze diadalmaskodott idén immár harmadik alkalommal. Az egyéb fajtaméz kategóriában Tódora Zoltán repceméze hozta el az első helyezett díját Salgótarjánból. A mézkészítmény kategória első helyezettje a kecskeméti Hegedűs Gábor borsmenta akácméze lett. Tájékoztatta a távirati irodát Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés vármegyei szaktanácsadója, a rendezvény egyik főszervezője. A jövő évtől a szép kártyára érkező összeg felét lakásfelújításra, építőanyagra, festékre vagy egyéb ehhez szükséges eszközökre is lehet fordítani. De akár bútort is lehet belőle vásárolni, közölte a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André elmondta, 2025-ben már digitális formában is elérhető lesz a szép kártya, megkönnyítve így a vásárlást minden magyar családnak. Hangsúlyozta, a kormány továbbra is azért küzd, hogy a magyar családoknak egyre megfizethetőbb legyen a lakhatás, és egyre több jusson otthonteremtésre. A 21 pontos új gazdaságpolitikai akcióterv egyik alappillére a megfizethető lakhatás, emelte ki a szóvivő. Végül az időjárásról. Délután már keleten is megszűnik a gyenge eső. A délnyugati harmadban jellemzően mérsékelt légmozgásra van kilátás. Másütt viszont nagy területen kísérik élénk, erős, helyenként viharos lökések a nyugati szelet. A hőmérséklet 8 és 13 fok között várható, de az északkeleti-keleti határvidéken néhol ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 0 és 9 fok közé hűl le a levegő. A szelesebb részeken lesz enyhébb az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyed évre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először egy díjátadó gálával, ezt követően kosárlabdával, úszással, labdarúgással, végül pedig bowlinggal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Tizennégy sportágban közel 1500 igazolt versenyzője van a Nyíregyházi Sportcentrumnak. Az idei évben olimpikonja és paralimpikonja is volt a sportcentrumnak, emellett számtalan országos bajnoki címet is szereztek sportolóik. Az egyesület a napokban tartotta évzáró ünnepségét a Continental Arénában. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ez lebegett a szemünk előtt, amikor elindítottuk a sportcentrumot, és az infrastruktúra fejlesztéseknél is, amik lehetőséget adnak, és hát ezzel a nyíregyházi sportélet azt gondolom, hogy maximálisan tudott élni. Ennek bizonyíték ez a gála, ezzel a nagyon sok felnőtt és főleg utánpótlás sportolóval, gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ez már rendszerszerűen működik. ennyien voltunk tavaly is, tavaly előtt is, tehát elérte a nyíregyházi sportélet ezt a szintet, ami nyilvánvalóan az ezévi eredményekben is megmutatkozott.
Most pedig Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőjét hallják.
Folyamatosan megy a toborzó tevékenységünk, nyilván ahogy nőnek a gyerekek és iskolába kerülnek, kacsingatnak különböző sportágak irányába. Mi 14 sportágból tudjuk biztosítani a sportolás lehetőségét. El kell mondjam a Nyíregyházi Sportcentrumról, hogy a megye legnagyobb klubja, és ezáltal mi az országban is egy nagyon elismert, kiemelt vidéki klubként vagyunk kezelve.
Végül Szobi Dánielt, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei kosárlabda szövetség ügyvezetőjét hallják.
Összességében jó esztendőre tekinthetünk vissza. Ugye a kosárlabda majdnem a legnépesebb szakágak egyike, közel 250 sportolóval, 13-14 edzővel, és ami talán a legfontosabb, hogy sikerült az edzők közötti generációváltást áthidalnunk, hiszen nagyon sok fiatal edző csatlakozott a szakákhoz, korábbi játékosaink, esetleg egyetemi tanulmányaikat itt folytató szakedző palánták vagy tanoncok, úgyhogy ez nagyon fontos, úgy gondolom. Sikerült bővíteni a taglétszámot. Igazából az eredmények, én úgy gondolom, hogy fiatalkorban másodlagosak. A legfontosabb itt az, hogy a gyerekek szeressenek sportolni, a család részese legyenek, és ha esetleg valakiben látjuk azt a tehetséget és azt az elhivatottságot, aki a felnőtt csapathoz csatlakozhat, akkor azzal tudunk hosszabb távon gondolkodni.
Kedves hallgatóink, Szobi Dánielt, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei kosárlabda szövetség ügyvezetőjét hallották. A nyíregyházi Veselényi Technikum tornacsarnoka adott otthont a Start Kupa kerekesszékes kosárlabdatorna és esemény kerekesszékes versenynek. A viadalt a Nyíregyházi Kosárlabda Klub rendezte, szervezte a Magyar Paralimpiai Bizottság több mint sport program sorozatának részeként. A torna legfőbb célja az volt, hogy egésznapos, nyílt sport és szabadidős sport eseményt biztosítson Nyíregyházán a mozgássérült sport iránt érdeklődők részére, valamint a helyi sportszerető közönségnek bemutassa a kerekesszékes kosárlabdázást egy mindenki részére nyitott sportrendezvény keretein belül. A Start Kupa kerekesszékes kosárlabda tornát a DVTK nyerte meg. A második a Pécs, míg a harmadik a rendező Nyíregyháza lett. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub Nyíregyháza megyei jogú város sporttörténetében először rendezett olyan kerekesszékes kosárlabda tornát, amelyen egy helyi csapat, a Nyíregyháza is érdekelt volt a mezőnyben. Makrai Lászlót, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnökét hallják.
2021 óta van a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak kerekesszékes kosárlabda csapata, és sajnos azóta eddig még Nyíregyházán nem tudtuk bemutatkozni, nem tudtuk megmutatni, hogy milyen is a kerekesszékes kosárlabda, és kapóra jött az, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság a többi sportprogram keretében pályázatot hirdetett arra, hogy ilyen szabadidős sport eseményt mozgássérültek sportjával összekapcsolva rendezhessenek azok a sportszervezetek, akik erre pályáznak. Így kaptuk mi is az ötletet, pályáztunk, nyertünk, és most első alkalommal megrendezik a Start Nonprofit Kft. Segítségével a Start kerekesszékes kosárlabda torna szabadidős sport eseményt itt Nyíregyházán, és itt most ezen élőben is bemutatkozik a nyíregyházi kerekesszékes kosárlabda csapat. A Magyar Kerekesszékes Bajnokságban 5 csapat vesz részt összesen, tehát a Nyíregyházi Kosárlabda Klubon kívül mezőnyből itt van még a DVTK, és Pécsről a PTA Peac Rolling Basket csapata. Ezen kívül Magyarországon még a törekvésesének, mint a kerekesszékes kosárlabda megalapítójának van kosárlabda csapata, és a Sopronban a többszörös magyar bajnok soproni Tigrisek. Eredetileg nem a pécsieket hívtuk volna, Nagyváron is van egy a román bajnokságban résztvevő kerekesszékes kosárlabda csapat, de sajnos 2-3 héttel ezelőtt lemondták a tornán való részvételt, így a pécsi csapat nagyon sportszerűen vállalta azt, hogy eljön a nem túl közeli Nyíregyházára, hozzájuk képest és részt vesz ezen a tornán, és megadja egy lehetőséget arra, hogy bemutatkozzunk itthon is. A csapat fejlődési íve megindult, íve van, az 5 csapatos bajnokságból tavaly már negyedikek lettünk, ami nagyon nagy dolog, mert csak egy példát mondjuk a pécsiek, amikor elkezdték a sportágat, 3 évig nem nyertek mérkőzést. Nekünk is ez igazából 3 év után sikerült, és az első 2 szezonban a 5-ek lettünk, vagyis utolsók, de tavaly sikerült a legjobb négy közé jutnunk, megelőztük a pécsieket. Nagyon nehéz a toborzás, mert bár elég sok mozgássérültet lehet látni, sajnos, hozzáteszem, de nem mindenki vállalja azt az aktív sportos életet, amit ez a kihívás kíván, mert ez egy kihívás. Hát azt tudni kell, hogy a pálya nagyság ugyanakkora, mint az épp kosárlabda, azok esetében a Gyuri ugyanúgy 305 centin van, a három pontos vonal 675 centin. Minden szabály ugyanaz, mint az épek kosárlabdában, sőt még lépéshiba is van. Kettőt lehet hajtani a kerékkel, és utána meg kell ütni különben lépéshiba. A játékvezetet, minden ugyanaz, játékidő teljes mértékben megegyezik, és azt belegondol az ember, hogy ezt egy kerekes székben kell rádobni a labdát, gyakorlatilag a talajtól mondjuk egy méterre, 305 centis gyűrűbe, azt el lehet képzelni, hogy milyen nehéz lehet. Tehát nagyon nagy kondicionális álló képesség kell ahhoz, hogy valaki kerekesszékes kosárlabdázó legyen. Éppen ezért nem tolonganak, de hála Istennek Nyíregyházán már az elejétől kezdve a mozgássérültek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének és a Nyíregyházi Jós András kórháznak a segítségével találtunk olyanokat, akik akarnak kerekesszékes kosárlabdázni.
Makrai László azt is elárulta, hogy jelenleg válogatott játékosuk is van.
A első évben már Tompa Misit behívták, a bővebb keretben volt is válogatott mérkőzésen. A csapatunk egyik alapító tagja, a startnál dolgozik, de utána neki sajnos lett egy súlyos betegsége, amiből tavaly épült fel, de közben hozzánk igazolt Bodaferi, aki egyébként idevaló a megyébe, és ő nemhogy a válogatott keret tagja, hanem még a kezdő csapatnak is néha tagja szokott lenni, annak ellenére, hogy még csak 18 éves. Azért is hirdettük meg ezt a rendezvényt, de benne is van a nevében, hogy szabadidősport esemény, hogy a nyíregyházi mozgássérülteknek kedvet adjunk ahhoz, hogy sportoljanak, még ha csak úgy is, hogy kipróbálják a kerekesszékes kosárlabdát, és egy kis szalonpályán, vagy egy kis tanulópályán próbálnak vele dolgozni. Lássák azt, hogy milyen nehéz. Tehát ezt minden, a mérkőzés minden nagy szeretében megpróbáljuk ezt majd velük megszeretetni, bemutatni nekük. Hát, ha más nem, szurkolóként átérzik azt, hogy milyen nehéz ez a kerekesszékes kosárlabdázás.
Végül Boda Ferencet, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub játékosát hallják, aki legutóbb egy pécsi tornán szerepelt.
Pécsen rendezték a nemzetközi tornát, ezt már 4 éve rendezik meg, és szerbek ellen játszottunk, horvátok ellen, akiket minden évben meghívnak, és most én is szerepet kaptam a válogatottban, a pécsi színekben, és ott elég szépen teljesítettem, mert hogy all-star lettem, beválasztottak a legjobb csapatok közé, és harmadik helyet értünk el nemzetközileg a pécsiekkel.
Boda Ferencet, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub játékosát hallották. Már hagyomány, hogy a nyíregyházi úszók meghívást kapnak Stuttgartba az Internationals Feuerbacher Herbstswimmen úszóversenyre, amelyet idén már a 46. alkalommal rendeztek meg. A magyar színeket egy 8 fős nyíregyházi különítmény képviselte. A rangos eseményen a német klubok mellett csehek és osztrákok is medencébe ugrottak. A viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum úszói alaposan kitettek magukért. A csapat legjobbja Szabó Regina volt, aki mind a 6 versenyét megnyerte. Az aranyérmeket Hajtman Virág is gyűjtötte, aki szintén 3 arannyal vette ki részét az éremgyűjtésben. Kerepesi Lászlónak 200 háttonna makatvetítása, emellett 2 bronzérmet is gyűjtött. Major Nóra 200 pillangón egyéni legjobbját megközelítve másodikként csapott a célba. Vásárhelyi Dóra 200 méter mellúszásban az egyel idősebbek között szintén a dobogó második fokára állhatott. Cseres Adél pedig 200 méter pillangón szerzett bronzérmet. Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
Ez már több éves kapcsolatunk, 3 éven keresztül szoktunk járni. Én úgy gondoltam, hogy célszerűbb az őszi versenyre a fiatalabb korosztályt, és van tavasszal is egy rangos versenyük, oda pedig az idősebbekkel utazunk. 3 éve járunk, már az 5. alkalom volt. 4 országból érkeztek, itt most svájci, osztrák csapat érkezett, illetve a magyarokon kívül egy román csapat volt még jelen, illetve hát 39 német klub. Hát nagyon sok rajt volt, ez egy nagyon mosta verseny, az egész hétvégét felüleli délután 3900 rajt. 8 versenyzőt vittünk, utánpótlás edző kollégával úgy beszéltük meg Kelemen Ottónak a csapatából a cápa korosztályt vittük, ez a 11-12 évesek korosztálya. A gyerekek ugye szinte mindenki, arra mondható, hogy első nemzetközi versenye volt itt külföldön, megmérettetés, de nagyon jól szerepeltek, és azt tudom mondani, hogy eredményesen zártuk ezt a versenyt. Kiemelném a Szabó Regina teljesítményt, aki mind a 6 számban belindult és beneveztük, az megnyerte, de jól úsztak a többiek is, tehát a Hajtman Virágtól kezdve meg tudnám említeni a fiúkon át a Kerepesi Lászlót, akik mindannyian éremmel, illetve hát első helyezéssel zártak. Úgy szervezünk, hogy legyen egy kis kitekintés, hogy a szombat délutánban, akkor estében belefért egy kis városnézés, illetve hát egy üzletközpont látogatás mindenképpen kell, illetve a vasárnap délután, ott pedig a Porsche Múzeumot látogattuk meg, a szálláshelyünk is közel volt a Porsche gyárhoz, és a gyerekek is nagy örömmel, még a lányok is nagy örömmel vették részt ezen az eseményen.
Urbén Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallották. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Kazincbarcika SC MB2-es labdarúgó csapata. Bár már szerepelt az együttes a tabella első helyén is, jelenleg a második helyen állnak. Az ide vezető útról, az eredményekről, azok megvalósulásáról és a tervekről beszélt Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője.
Természetesen ez óriási öröm számunkra, hogy olyan legtöbb gólt szerezve, a harmadik legkevesebbet kapva vagyunk ott a második helyen, ami ugye feljutó pozíciót is jelent, úgyhogy számunkra is ez egy óriási dolog, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Aztán, hogy a végére ez majd mire lesz elég, azt meglátjuk, de jelen pillanatban ennek a dolognak nagyon kell örülni, és természetes, hogy boldogok is vagyunk, még akkor is, hogyha egy nagyon picit, ha mondhatom, tényleg nagyon picit keserűbb a szájíz, hiszen az első helyen voltunk, és óriási ambíció volt a csapatban, hogy ezt megőrizze, és valahol egy történelmi sikert arathassunk Kazincbarcikán, ami ugye nem sikerült, hiszen nem tudtuk legyőzni a Kisvárdát, egy-egy döntetlent játszottunk velük, de ettől függetlenül ezt nem tartom rossz eredménynek, ha pedig az összképet nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ennek a részese volt, és itt a klubvezetéstől, a stábtól, a játékosoktól, és természetesen nem utolsó sorban a szurkolóknak is hatalmas köszönet, hogy ennyien búzítottak minket. Úgyhogy a végére ez egy tényleg kerek, szép történet lett, de még csak a fél szezonnál vagyunk, úgyhogy ha mondhatom, talán egy kicsit csúnyán a félidőben vagyunk, és a teljes játékidő az még nem telt le, de ez a félidőben ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Amikor ide kerültem én, akkor pontosan ezt kértem ugyanúgy a vezetőktől, a szurkolóktól, hogy egy kis türelmet adjanak a csapatnak, és vagy türelmesek legyenek a csapattal. Ugye ez Magyarországon, legyünk őszintén, ez ritkán fordul elő, hiszen talán a türelemből van a legkevesebb. Hiszen azt tudni kell, hogy jött egy új edző, jött egy új játékfelfogás, egy más játékrendszer, jött 9 új játékos, és ez nem annyira egyszerű pillanatok alatt összegyúrni, és hogy minden úgy működjön, ahogy azt az ember megálmodja. Tehát erre bármennyire is furcsa, időre van szükség. És ugye én az első három fordulója, sőt még hozzátenném, még a felkészülési mérkőzéseink sem sikerültek annyira jól, bár a játék az úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon rendben volt, viszont eredményessége még nem párosult, hiszen azt hiszem, hogy az első mérkőzésen az Eger ellen nyertünk talán hazai pályán 2-0, és utána egyetlen egy mérkőzésünket sem sikerült megnyerni. De ez az útnak a kezdete volt, és ez egy folyamat része. És ugye jött az első három forduló, hogy elmentünk Csákvárra, ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk, majd jött egy Vasas elleni 2-2, és a BVSC ellen hazai pályán kikapnunk 1-0-ra. De én pánikot abszolút nem keltettem a csapatnál, hiszen én fontosnak tartom, hogy a mérkőzés elemzések utáni számokat mindig annyit osztok meg a csapattal, meg úgymond talán a közvéleménnyel is, amennyit úgy gondolok, hogy ezt meg kell osztani. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Ez még egyszer mondom, talán azt hiszem, ha minden igaz, 3 millió adatról beszélünk per mérkőzés, tehát itt egyéni statisztikákról, tehát mindent beleértve, tehát rengeteg, úgyhogy sokszor nekünk is jójózik a szemünk a számoktól, de tényleg azokat próbáljuk kiemelni, ami számunkra fontosak, és mivel hogy ezekből a számokból nagyon jól látszódott már az, hogy a csapat sikeres lesz, csak azokat a lehetőségeket majd gólra kell váltani, de óriási dominanciát mutattunk a labdabirtoklásban, rengeteg kapuralövésünk volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk, rengeteg 16-oson belülre jutatott, tehát boxon belüli labdánk volt. Tehát ezek a számok mind azt mutatták, hogy hogy ebből majd eljön az eredmény, és amit mondtam a srácoknak is, hiszen nagyon el voltak keseredve ők is, velem együtt, de ugye edzőként neked mindig muszáj erőt mutatnod a játékosaid felé, és hinni abban maximálisan, amit te képviselsz, és amit elképzelsz. És ugye megmutattam például egy BVSC mérkőzés utáni adatokat, kivételesen nem videóztunk abból a mérkőzésből, hiszen legyünk őszinték, ráborítottuk a BVSC-re a pályát, egy kapusztunk, az ellenfélnek egy kaput találó lövéséből volt született, sajnos kikaptunk egy nurra, aki a végeredményt nézni, ő természetesen azt mondja, hogy ez egy vesztes mérkőzés volt, de én azért edzőként más szemmel kell, hogy nézem, és még egyszer mondom, olyan számokat mutattunk, amiből tudtam, hogy ki fog jönni majd az eredmény, és ugye ezt követően meg is indult a szekér, hiszen elmentünk Budafokra, ott ugyanilyen statisztikai adatokat mutattunk, csak a két mérkőzés közötti óriási különbség, míg itt kikaptunk 1-0-ra, ott pedig nyertünk 5-0-ra. És akkor onnantól gyönyörűen megindult, megvertük a Gyirmótot, 2-1-re nyertünk 7-0-ra Tatabányán, és ez pedig a csapatra egy olyan hatással volt, olyan önbizalmat adott, hogy amikor tényleg párosul az, hogy érzed, hogy amit csinálsz, az jó, de az még eredményességben is ráadásul ilyen számokkal, az utána megalapozta már a szezonnak a hátralévő részét. Tehát egy olyan szériát tudunk magunk mögött, ami tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ugye ez a megszerzett 28 pont, ez azt gondolom, hogy tényleg számokban is rendben van, és kevesen gondolták volna, hogy akár ezután a szezon kezdet után ez a szezon fél szezon végére így fog kinézni. Úgy próbáltunk játékosokat válogatni, hogy ez az egyveleg legyen ilyen kerek, tehát kell rutinos játékos is, kell olyan, akit mondhatunk, hogy a top foci korban vannak, ezek a 25-től 30 éves korig lévő játékosok, és ugye kell az, aki 20-tól 25 és plusz a 20 év alattiak, aki eleve a fiatal szabály miatt is fontos, és ez most jelen pillanatban nagyon szépen összeállt. Ha kor átlag életkorunkat nézzünk, az egy tökéletes átlag életkor, ami egy foci csapatnak jó, vagy amivel rendelkeznie kell, és ennek a hatására is ráadásul még ami számomra fontos, ugye próbáltunk olyan embereket, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy embereket, nem csak játékosokról beszélek, akik különösképpen nálunk ez most nagyon jól sikerült, akik segítik a fiatalokat, akik úgy viselkednek az öltözőkbe, mint vezéregyéniségek, de azzal a hatással, ami elképesztő pozitív a fiatalabbakra nézve. És szerencsére én nyugodtan mondhatom, hogy azok a játékosok, akik ide kerültek, ők ilyenek, és az ő hatásukra is lettek a fiatalok még jobbak, az a középkorosztály is, aki idézően mondom ezt a középkorosztályt, de nem az 50 éves emberekről beszélünk. Tehát ezek a játékosok is, itt például akár a Kártyik Bálintot mondhatnám, hogy már csapatkapitányként is egy kicsit hátára tudja ő is venni a csapatot sokszor. Tehát ez most tényleg nagyon jól működik, de ez ennek köszönhető, hogy nem csak játékosokként, hanem emberekként is egy olyan öltözői légkör alakult ki, ahova tényleg nagyon jó érzésben menni, és ezt éreztem az első pillanattól kezdve egészen a mai napig.
Kedves hallgatóink, Erős Gábort, a Kazincz Barcika SC MB2-es labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Nyíregyházán is egyre több a tehetséges fogyatékkal élő sportoló. Néhány egyesület és természetesen a szülők sokasága dolgozik azon, hogy jóval nagyobb teret kapjanak azok a gyerekek és fiatal felnőttek, akik sérülésük ellenére kiemelkedően teljesítenek valamilyen sportágban. Ez alkalommal bowling versenyen mérettettek meg a szakosztály legjobbjai Nyíregyházán. Molnár Menindát, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség bowling szakágvezetőjét hallják.
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség keretében 21 sportág van, az egyik a bowling. Már 15 éves múltunk van, első alkalommal vagyunk itt Nyíregyházán, és egyre több csapat kapcsolódik be a bowling szakág életébe. Ez egy nagyon feltörekvő szakág, hisz korra, nemre és sérültségi foktól függetlenül űzhető.
Orosz Ádám enyhe értelmi fogyatékos versenyző 5 éve űzi a sportágat.
Én már régóta éltem ezzel, régóta küszködünk a bowlinggal, már régebben is olyan helyekre jártunk, ahol volt bowlingpálya, múlt évben voltunk egy helyen, ahol bowlingpálya, ugye Bükszentkereszten, én nagyon szeretem a bowlingot, apukámat egyszer megvettem, nem mer ellenem kiállni, édesapámat megvettem, Gyomorkacsicsban megnyertem a régió barátomat, aki szintén a Telekomnál dolgozik. Én nagyon szeretek küzdeni, nagyon szeretem mindent, 3 ezüst, 3 arany, 3 bronz, 3 kupa.
Most pedig Vásárhelyi Anikót, Orosz Ádám edző édesanyját hallják.
Nagy-nagy köszönettel tartozok a Vinibike Egyesületnek, akik igazából szeretettel befogadtak bennünket, és rajtuk keresztül tudtunk a Magyar Speciálisai Szövetségnek a bowling szakágába bejutni, és Ádám szenzációsan helytáll. Tavaly szeptemberben kezdtük a versenyzést, és rendkívül büszkék vagyunk rá, mert Szolnokon, Gyulán, Budapesten olyan érmeket és kupákat hoz haza, ez egy szülőnek, ez kimondhatatlan öröm.
Végül Girhinyné Sárközi Anitát, az első nyíregyházi Lions Club klubtagját hallják.
Ugye a Lions Club ezért alakult, hogy olyan embereket, akiknek sokkal nehezebb az életük, mint nekünk átlag embereknek, őket támogassuk. 60 gyerek jött el most Nyíregyházára. Én azt gondolom, hogy ez nagy megtiszteltetés nekünk, hogy a Speciális Olimpiai Bizottság idehozta ezt a versenyt, és nekünk pedig kötelességünk támogatni egy ilyen csodálatos rendezvényt.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Borsodabau Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri az állampolgárokat, hogy az adventi időszakban is fokozottan figyeljenek biztonságukra és értékeikre, hogy nyugalomban teljenek az ünnepi előkészületek. A személyes vagy internetes bevásárlás, a készülődés, az ünnepi forgatag a bűnelkövetőknek lehetőséget adhat a lopásra, ezért fokozottan figyeljenek értékeikre és ne adjanak esélyt a tolvajoknak. A részletekről Jenei Károly rendőr alezredes, a Borsodabau Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője adott tájékoztatást.
Az ünnepek közelettével egyre többen kezdenek el vásárolni, egyre többen jelennek meg a különböző adventi vásárokban, bevásárlóközpontokban. Igazából karácsony környékén a fél ország útra kell, és ott hagyja a lakását, és akár több napra is elutazik. Úgyhogy ilyenkor mi fokozottan jelen vagyunk egyrészt a közutakon, másrészt pedig a bevásárlóközpontok környékén és bevásárlóközpontokban is. Illetve hát a bűnözés szempontjából pedig megpróbálunk olyan tanácsokat adni, olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amivel elkerülhetjük azt, hogy esetleg valamilyen bűncselekmény áldozatává váljanak az emberek. Ha esetleg több napra elutazunk, akkor a lakásunkra is gondot kell fordítani, a lakás biztonságára. Ha van otthon riasztó berendezés, akkor kapcsoljuk be, zárjunk be minden ablakot. Az udvaron ne hagyjunk olyan értéktárgyat, ami esetleg valaki számára értékesnek tűnhet, és engedély nélkül megpróbálja tőlünk elvinni. És ha van olyan szomszédunk, vagy esetleg rokonok a közelben, akkor azokat kérjük meg, hogy azért figyeljen oda a lakásunkra, időnként nézzen rá, nem történt-e annyi baj. Tehát először szerintem így kezdjük, hogy ha ilyen történik. De általában az első felindulásban az emberek még csak vásárolnak. Én úgy gondolom, hogy a személyes vásárlásoknál, amikor bemegyünk egy üzletbe, tömegközlekedési eszközzel utazunk, akkor mindenképpen igyekezzünk az értéktárgyainkat, pénztárcánkat, telefonunkat olyan zsebbe tenni, olyan táskába, amiből nem lóg ki, amit nem lehet észrevenni. Belső zsebbe, a táska belső zsebébe inkább vegyünk a melkasunkra a táskát, ne a hátizsák, ne a hátunkon hagyjuk a hátizsákot, mert nem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal száll fel, mondjuk egy tömött tömegközlekedési eszközre. Illetve ha már leszálltunk a tömegközlekedésre, bennünk a boltba, akkor ott szintén az értékeinket, ha kosárral megyünk, bevásárlókocsival, akkor ne tegyük bele a táskát a kosárba, ne tegyük be esetleg a pénztárcánkat, telefonunkat, mert jobb félni, mint megijedni, és nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha a vásárlásra szánt összeg mondjuk eltűnik valamilyen oknál fogva. Ezekre a személyes vásárlásoknál szükséges odafigyelni. Ha esetleg valaki az interneten vásárol, hiszen a mai világban már ez elkerülhetetlen és sokkal kényelmesebb, mint a személyes megjelenés, nem kell tolakodni, tülekedni a boltokban, olyan helyekről vásároljunk, amelyek megbízhatóak. Ha van rá mód, akkor inkább utánvéttel rendeljük meg a terméket esetleg, hiszen akkor nem kell előre kifizetnünk az árát. Ha pedig valamilyen hirdetési oldalról rendelünk, akkor nagyon óvatosan kell bánni, hiszen számtalan esetben hallunk nem csak mi a munkánk során, hanem a közösségi oldalakon, hogy milyen csalások és átverésekkel lehet találkozni különböző online piactereken. Mindenképpen próbáljunk utána nézni az eladónak. Nagyon sok olyan piactér van, ahol értékelik az eladókat, hogy mennyire megbízhatóak. Ne dőljünk be olyannak, ha valami nagyon-nagyon olcsó, az új árának töredékért kínálnak, mert ott már megint csak valami turpisságra lehet esetleg számítani. Aki úgy észre gondolkodva figyeli, és az árakat azért egy weboldalon, ahol egy terméknek 90%-a le van értékelve, az már esetleg csalóka lehet, főleg pedig a magánszemélyektől történő vásárlásnál. Próbáljunk ezekre odafigyelni, ne utaljunk előre. Ez szerintem minden ilyen olyan online felületen, ahol adnak magukra a kereskedők, ott ezt ki is írják. Tehát ezekre mindenképpen tanácsos figyelmet fordítani. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy az utóbbi években vagy évben azért számtalan olyan hírrel találkozhattak az emberek, amikor nem 10-20 ezer forintról, hanem akár több millió forintról is megszabadították a gyanútlan embereket. Sokszor befektetési ajánlatokkal, kriptovaluta befektetési ajánlatokkal, és mindenféle ajánlatokkal keresik meg az embereket, akár telefonon, akár e-mailben, nagy haszon reményében, és aki megpróbálja ezt a nagy haszot elfogadni, és akár egy teljesen ismeretlen személynek pénzt utalni, az borul járhat. Ne töltsünk-e semmilyen programot, amit ajánlanak nekünk a befektetni vágyó emberek, akik segíteni akarnak, mert ezeken a programokon az úgynevezett enideszkes csalás, és akkor ők fogják már kezelni a bankszámlákat.
Folytatva a több éve elkezdett hagyományt, idén is gyűjt adományokat a kárpátaljai magyaroknak a Sárospataki Vas Albert kör. A civil szervezet tagjai a városi adventi gyertyagyújtásokon is hirdetik jótékonysági programjukat, de a város több pontján is megtalálhatóak. A kezdeményezésről és annak tapasztalatairól Tarnavölgyi László elnököt hallják.
Nyilván a híradásokból mindenki tudja, hogy Kárpátalján milyen helyzet van most. Egy harmadik éve tartó háború árnyékában élnek. A háború előtt sem volt könnyű a helyzet Kárpátalján, de most ennek sokszorosa, tehát sokkal rosszabb. Ebben a helyzetben nem hagyhatjuk őket magukra, most még jobban el kell a segítség. Ugye határon túli magyarokról van szó, és ez már ugye a nevünkben Vas Albert nevét viseljük, tehát ő is egy határon túli magyar. Tehát szinte természetes, hogy a határon túli magyarok felé fordul a tekintetünk, és hát ebben a helyzetben csak a nemzeti összetartozás, a segítségnyújtás, a szolidaritás érezzék azt, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amikor szó szerint a létükben vannak fenyegetve, akkor nincsenek egyedül, valakire számíthatnak. És ugyan mi csak egy településen, és ott sem mindenkit tudunk felvállalni, de sok kicsi sokra megy. Ha összeszámoljuk, hogy az elmúlt években már mennyi adományt vittünk át, az bizony sok-sok millióra jön ki összesen. Ennek az adománygyűjtésnek volt egy ötletgazdája egy jó 20 évvel ezelőtt, Maklári Zsolt barátunk, aki sajnos néhány évvel ezelőtt már itt hagyott bennünket, eltávozott az élők sorából. Tehát amikor ezt az adománygyűjtést mi tovább vittük és tovább visszük, akkor tulajdonképpen még az ő emlékét is őrizzük, és az ő személyes kapcsolatán keresztül indult el ez a gyűjtés, hogy éppen Kárpátaljára és éppen Berek-Dédára visszük az adományt. Eddig egy kivételével mindig személyesen vittük át, az egy kivétel a Covid időszakában volt 2020-ban, amikor nem lehetett menni, és akkor átutaltuk, és úgy jutott, akinek átutaltuk, ő továbbította a családokhoz. Most is úgy tervezük, hogy személyesen visszük át, még nem tudjuk pontosan mikor, általában évvégén szoktuk átvinni. Ebben van segítőnk, akinek diplomata útlevele van az egyik tagunknak, és így könnyebben tudunk közlekedni. Mi is egy kicsit izgatottak vagyunk, hogy most milyen viszonyok várnak ránk Kárpátalján, milyen ott a közlekedés, egyáltalán milyen a napi élet, de azt tervezük, hogy személyesen visszük át, és úgy, ahogy szoktuk, a családokat felkeressük, és úgy adjuk át mindenkinek személyesen az adományt. A pénzadomány mellé még szaloncukrot is szoktunk vinni a gyerekeknek, akik ezt nyilván nagy örömmel fogadják, és mondom, az a szándékunk, hogy ezúttal is személyesen adjuk át valamennyi családnak. Úgy tudunk velük beszélgetni, meg tudjuk állapítani, hogy mondjuk egy évvel ezelőtthöz képest hogyan élnek, mi változott. Egy kis hangulatjelentést kapunk ilyenkor, nem csak az ő személyes helyzetükről, hanem általában, hogy milyen most a helyzet Kárpátalján.
Közfoglalkoztatottak munkájából épült boltot adtak át a napokban Újhuta településen. Az alapvető élelmiszerek mellett az üzlet lehetőséget ad a térség településein működő közfoglalkoztatási programban előállított termékek megvásárlására is, valamint helyi termelők portékái is megtalálhatók a kínálatban. Az önkormányzat támogatásával megnyílt boltról Verbovszky Károly polgármestert hallják.
Újhuta településen nem volt semmilyen bolt, nem üzemelt, és úgy döntött a képviselőtestület és az önkormányzat, hogy létrehozunk egy kis élelmiszerboltot, illetve mivel közfoglalkoztatás keretében szerettük volna létrehozni ezt a beruházást, úgy döntöttünk, hogy több önkormányzattal tárgyalunk, és amit közfoglalkoztatás keretében termelnek, azt is fogjuk árusítani. Illetve felkerestük a környékbeli helyi termelőket, hogy nem csatlakoznának ehhez a programhoz. Mindenki örömmel vette ezt a lehetőséget, és ezáltal közfoglalkoztatás keretében sikerült létrehozni ezt a kis boltot. Büszkék vagyunk rá, mert ez a napelem és a bárdolgozáson kívül közfoglalkoztatott munka keretében helyi és a környékbeli településekről végezték a közfoglalkoztatásba ezt a munkát. Tudni kell róla, hogy van egy terem, ami a bolt rész, illetve mellette egy kis kávézó, és az udvaron elhelyeztünk egy mai színvonalnak megfelelő kis játszóteret, illetve egy kávézó teraszt. Így, hogyha valaki ide ellátogat a gyerekekkel, a gyerekek játszanak, és a szülők meg kávézásra el tudják tölteni a szabad idejüket. Három utáról tudni kell, hogy egyetlen kitörési pontja az idegenforgalom, és ez is nagy hátrányt okozott, hogy nem voltak nyilvános mosdók a településen, és sikerült létrehozni ezt is, hogy ez éjjel-nappal ezek a mosdók nyitva lesznek az ide látogató vendégek számára. Évek óta próbálom ezt a kis csapatot megőzni, hogy itt legyenek három utak község önkormányzatánál dolgozzanak. Nagyon jó szakemberek, a festőktől kezdve a köművesek, a villanyszerelő, központi fűtésszerelő. Mondhatom azt, hogy mindenféle szakmunkásunk található, és ezért is próbál három utak község önkormányzat évről évre olyan beruházásokat, akár helyi sajátosság, vagy magas értékű közmunkaprogram keretében létrehozni olyan dolgokat, hogy ezek az emberek itt maradjanak a jövőben is három után, illetve maradandó értékteremtést végezzünk el. Sajnos eljött az időszak, amikor az Ápész mindhárom település részen bezárta a kisboltot. Ez nehézséget okozott, hiszen az alapvető élelmiszerrel se volt itt az itt élő lakosság ellátva, és akkor úgy döntöttünk, hogy ha minden nagyon nehéz volt, hogy önerőből megvásárolni ezeket az ingatlanokat, de valami megoldást kell keresni, hogy legalább az alapvető élelmiszerekkel ki tudjuk szolgálni az itt lakókat és az ide látogató vendégeket. Hát büszkén mondhatom, hogy 2016-tól a középutai vegyesbolt és kávézó működik, jelenleg két embernek munkát ad, illetve az ótai kis kávézónk és turisztikai központunk és az erdéskolánk is nagyon jól működnek, és ennek reményében döntöttünk úgy, hogy Újhuta település részén is építünk egy kis boltot, az ide látogató vendégek bízom benne, hogy igénybe fogják venni a szolgáltatásainkat, és ezáltal a bevételünk gyarapszik, és a jövőre nézve tudjuk biztosítani a két fő dolgozónak a bérét.
Tanszerekből és egy kis édességből álló csomagokat kaptak a gyerekek Lácacséke településen. Dercó István a térség egyik meghatározó cégének vezetője, egyben a település szülötte, igyekszik folyamatosan segítségére lenni a bodrogközi településeknek. Fontos számára, hogy lehetőségéhez mérten segítse a felnövekvő generációt. Ahogy mondta, nem kész megoldással, hanem lehetőségekkel, amelyeken keresztül hangsúlyozza számukra, hogyan készüljenek a nagybetűs életre.
Itt is lehet boldogulni, illetve megtalálni a boldogságunkat a világban. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy az övék a jövő, rájuk kell számítanunk, illetve építenünk, mert egy új generáció, akik ezt a térséget fogják képviselni. Egyrészt példát mutatok nekik, tanácsot adok, meg a lehetőségeinkhez képest némi iránymutatást, tehát segítséget, vagy egy útmutatót, illetve most jelen esetben ezt a kis csomagot, ami valamilyen szinten egy kis útra való. Nem mondom, hogy ez egy horgászbot, de arra figyelünk, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra, nem megoldást adjunk, meg nem kész támogatást, tehát jelen esetben nem pénzt, hanem egy kis iránymutatás, egy kis íróeszköz, egy kis figyelemfelhívás. De összességében az nagyon fontos, ugyanolyan fontos a lelki táplálék, amit elmondtam, mert akik meg elmondunk a polgármester urakkal, hogy mire figyeljünk, és hogy mik a fontos szempontok az életben, és hogy mire figyeljenek. Legfontosabb az, hogy tanuljanak, tiszteljék, becsüljék egymást, és hogy becsületes, jó lelkű, jó szellemű emberek legyenek, úgy gyerekként, mint felnőttként. Alapokat itt kaptam meg. Nyilván érni, olvasni, de azon túl az életre nevelés volt, ahogy elmondtam, mi tüzeltünk, mi takarítottunk magunk után, és így közösséget alkottunk. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy tudtuk, hogy számíthatunk egymásra, és az élet dolgait természetben délután az iskolából hazamenet, gyalogmentünk, nem volt iskolabusz, meg nem jöttek értünk autóval, nyilván nem is voltak még akkor ilyen divatos helyzet, mint a manapságban, hogy sorba állás van az iskolában a gyerekekért, de nem is gond ez. Tehát alapvetően a természet értékeit és a törvényeit itt tanultuk meg. Itt az iskolában, meg a természetben, a horgászatban, a téli kirándulások alatt, tehát kint a természetben, vagy éppen a kukorica begyűjtéseknél, töréseknél, vagy éppen egy burgonyavetésnél, vagy akármilyen más helyzetben, vagy egy szőlőkapálás közben, tehát ez egy pérésselésnél, tehát mindig mindenütt ott voltunk a természet közelében, és állattartással foglalkoztak a szüleink, voltak teheneink, lovaink, kecskéink, kutyáink, hát itt nőttünk fel egy ilyen közegbe, és hát nyilván ez az életben, a nagybetűs életben is ugyanilyen fontos, hogy tudjuk, hogy mi miért történik, és hogy mitől, hogyan változik a világ, illetve hogy lehet együtt működni, együtt gondolkodni a nagyobb felületeken. Egy kicsit próbálom itt a térségben a megtartó erőt növelni, vagy segíteni, elősegíteni.
A túrázók egyre gyakrabban észlelnek medvenyomokat a bükkben. Legutóbb a Csókás forrásnál, a Garadnai Pisztráng telep közelében fotóztak ilyet. Bár a szakemberek szerint nagyon kicsi a valószínűsége a medve és ember találkozásának, arra kérik a túrázókat, amennyiben ilyen nyomokra bukkannak, jelezzék a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ügyeleti telefonszámán. Gomkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi gerinces zoológiai szakreferensét hallják.
Igazából itt Miskolc környékén az észlelések jó részét meg tudtuk erősíteni, tehát valós megfigyelésekről van szó. Ugye itt a lábnyomok, az öt ujjnak a lenyomata, a karomnak a lenyomata egyértelműen, illetve a méretek egyértelműen azonosíthatóvá tette, hogy medvéről van szó. Ezzel egy időben viszont kaptunk a Mátrából is megfigyeléseket, ahol viszont hogy más típusú nyom volt, fánhagyott karomnyomoknak vélt, medveként beazonosított jelenséget észleltek a megfigyelők, de itt cáfolnunk kellett, egyértelműen szarvas okozott olyan karmolás vagy fahibát okozó jeleket, amit összekevertek a megfigyelők medvének a karmaival. Úgy közelíteném meg a dolgot, ugye, hogy öt új párnácskát hagy ugye a medve általában. Ugye itt az új párnácskát azért mondom így, mert ugye itt ez az új párnácska, illetve az talplenyomat, új lenyomatok, ugye ezek bőven meghaladják a 10 cm-es nagyságot, akár széltébe, akár hosszában nézzük. Nagyon gyakran összekerik a medve talplenyomatát a borzéval, ami ugye jóval kisebb, ilyen néhány centiméternyi, és általában ez szokott a legnagyobb hiba százalékot adni,
hogy a borznak a hosszú karmos egyébként tényleg 5 új párnácskával rendelkező lenyomotát összekeverik a medvéjével, és akkor nagyon gyakran azt mondják, hogy hát ez még csak egy fiatal állat, egy medvebocs, nyilván nem erről van szó. Tehát egyrészt 5 új párnás talplenyomat, méretét tekintve 10 cm biztosan meghaladó, amit most példányt észleltünk, ennek a hátsó láb talplenyomata 23 cm-t is eléri, tehát viszonylag nagy talpnyomot hagy az állat. A hóban meg egyértelműen lehet követni, 4 lábát használva ugye nagyon szépen ez a párosával letett lábnyomatok ugye nagyon szépen kirajzolják azt a cammogó, ilyen hát mondhatni, hogy egymással ugye kicsit eltérő, vagy egymáshoz képest kicsit oldalra kitérő nyomotokhoz, és ilyen cammog billegő mozgást ki lehet venni azért. Az ember el tudja képzelni már a nyomok alapján is, hogy az állat teste jobbra-balra dölöngél, és akkor viszonylag lassan halad. Az állat, ami ugye Miskolc környékén került észlelésre, fölment Szentlélek irányába, Nagymező irányába, Nagymezőn átment, és azóta, ami nyomokat találtunk, egyetlen dél felé tart. Volt egy ilyen csapadékosabb időszak, ahol a sárba az állat nyomai azonosíthatók voltak. Most, hogy a hó leesett, ugye szintén, aki kint területen jár, ugye ezeket a nyomokat nem lehet úgymond eltéveszteni, tehát azonosíthatóvá válik, tehát a talaj viszonyok lettek olyanok, hogy az állat az azonosíthatóvá vált. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy véget ért ugye szeptemberbe a vadászati szezon, az állatok is ugye nagyobb valószínűséggel jelennek már úgymond a kevésbé háborgatott erdőbe, nagyobb távolságot tesznek meg, előfordulhat, hogy ez is belejátszik. Belejátszhat az is, hogy ugye korábban esetleg a mezőgazdasági területeken voltak, és ahogy az őszi erdei gyümölcsök beértek, a mak lehullik, sokkal inkább vonzóvá tette az erdei élőhely a medvéknek a jelenlegi tartózkodási helyét, és ez is belejátszott. Tehát rengeteg olyan tényező beleszólhat ebben, akár az is, hogy a bükettség úgy karszos terület, itt könnyebben talál olyan helyet, ahol el tud bújni, készül a téli áramlat, tehát rengeteg olyan tényezővel játszott ebben, amit igazából pontosan nem tudunk jelenleg. Volt olyan példány, ugye kb. 10 évvel ezelőtt, ami elindult nyakörvel, tehát jeladós állat volt, egy nyakör volt rajta, ami alapján egyértelműen kiderült, hogy nagyjából egy hét alatt a lengyel-szlovák határról leért a magyar-szlovák határa, egy hetet tartózkodott Magyarországon, majd nagyjából egy hét múlva keletre indulva már a lengyel-szlovák határon volt szintén körülbelül egy hét múlva, tehát óriási távolságokat tesznek meg nagyon rövid időn belül. Nyilván ez szezonálisan ez az aktivitás mértéken ez változhat, de éppen ezért, mivel az aktivitásuk óriási, tehát akár egy-egy nap alatt is több 10 kilométert megtesznek, így nagyon-nagyon nehéz megmondani konkrétan, hogy egy-egy területen, akár a Bükk-hegység területén, akár a Bükki Nemzeti Igazgatóság közel 800 000 hektáros területén hol és hány állat van.
Jövő év első felében elkezdődik az évtizedek óta romos állapotban álló miskolci avasszálló felújítása, amelyet a tehetséggondozó Matthias Corvinus Kollégium oktatási célokra fog felhasználni. A 12.000 négyzetméteres műemléki rekonstrukción átesett épület együttesben oktatási termeket, kollégiumot és egy éttermet is kialakítanak, valamint a város kulturális, tudományos és közéleti eseményeinek is létrehoznak egy aulát. Orbán Balást, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumi elnökét hallják.
Most már biztosan állíthatjuk, hogy megújul Miskolc egyik leghíresebb, vára megkopott épülete. Másrészt új lendületet kap ezzel a Miskolc és a Borsod vármegyei tehetséggondozás ügye. A két téma közös pontja, hogy mindkettő mögött Magyarország legnagyobb tehetséggondozó szervezete a Matthias Corvinus Kollégium áll. Ez a kapcsolat azonban nem csak formalitás. Magyar lakta területek egészét lefedni kívánó törekvésnek része volt az is, hogy itt Miskolcon is megerősítettük a már évek óta működő képzési központunkat. Nálunk az MCC-nél alapelv, hogy szeretnénk szerves részévé válni annak a városnak, amely befogadja a képzési központjainkat. Most már biztosan állíthatjuk, hogy megújul Miskolc egyik leghíresebb, vára megkopott épülete. Másrészt új lendületet kap ezzel a Miskolc és a Borsod vármegyei tehetséggondozás ügye. A két téma közös pontja, hogy mindkettő mögött Magyarország legnagyobb tehetséggondozó szervezete, a Matthias Corvinus Kollégium áll. Ez a kapcsolat azonban nem csak formalitás. Magyar lakta területek egészét lefedni kívánó törekvésnek része volt az is, hogy itt Miskolcon is megerősítettük a már évek óta működő képzési központunkat. Nálunk az MCC-nél alapelv, hogy szeretnénk szerves részévé válni annak a városnak, amely befogadja a képzési központjainkat.
Ugye a tervek szerint, ha a kivitelezési eljárásban minden zökkenőmentesen megy, ugye a tervezési szakasz lezártuk, most indul a kivitelezési szakasz, hogyha minden a tervek szerint megy, akkor maga a kivitelezés jövő év első felében el tud indulni, és körülbelül egy két évvel kell számolni. Tehát én azt szeretném, hogy a 27-ben kezdődő tanévben már ugye itt kezdjék meg a korona, vagy volt avasszállóba kezdik meg a diákok a tanévet. Jelen pillanatban 31 helyszínen vagyunk jelen, majdnem mindegyik magyarországi vármegyében vannak képzési központjaink, illetőleg jelen vagyunk Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, és most már ez év őszétől kezdve Délvidéken is, emellett egy bécsi központtal működő egyetemünk is van, emellett Brüsszelben is működik egy kutatóintézet, ahol szintén vannak diákjaink, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon kiterjedt hálózattal rendelkezünk, most már majdnem mindenhol a Kárpát-medencében lehet találkozni az MCC-vel, mint intézménnyel. Szeretnénk tovább bővülni, elsősorban a nemzetközi lehetőségeket szeretném bővíteni a diákok számára. Ugye az MCC azt ígéri, és szerintem azt is teljesíti, hogy nem kell választani a külföldön való tanulás és a szülőföldön való boldogulás között. Tehát a kettő egyszerre is lehetséges, mert külföldi tanulást is kínálunk, de úgy, hogy az ember nem szakad el a szülőföldjétől, és egy hosszú távon is egy értelmes célt és karrierutat talál magának Magyarországon, vagy a magyar nemzeti közösség szolgálatában. Úgyhogy ezért elsősorban nemzetközi lehetőségek bővítésében gondolkodunk, meg persze az is fontos, hogy a Kárpát-medencei lefedettséget, teljes lefedettséget biztosítjuk, míg van egy-két kimaradt pont, ezeket a hiányokat szeretnénk a következő években pótolni. Most például a délvidéki központ mellett idén szeptemberben indult el a képzésünk Eger városában és Heves vármegyében, ahol eddig nem voltunk jelen, tehát egy pont kipipálva.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítették. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Hide the text, what you say.
Step aside, partner, it's my day.
Bend an ear, listen to my letter. Off a really solid Tennessee excursion. Visa or not, sai con la chatta nuova ciu-ciu. Sceve scienza, giusto fa vinta moda. Media vona, a kis chatta nuova ciu-ciu. Szerelem, dalol a gyerekeken. Utazni mellettem, ott éppelembe csoda remek. Hogyha eljössz, nem is vagy, hogy buta gyerek.
Magas hegyek között, szakadékok fölött.
Suhanunk a sírig tartó boldogsághoz. Száguldozni fog miatt a szeretek út. Hogyha összefújunk, itt erőmid az út.
S ha már ide hajolsz, jó hát is karol.
Mindjárt itt az első, a húr.
néz a vonat, az öreg zsandarókon csúcsú.
Sebesen száll, gyorsabban, mint a madár.
Gyere velem, hisz minden sokkal jobban szeretném. Szóval Chattanooga csúcsú.
Won't you do to me home?
Chattanooga, Chattanooga. Get up.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.